Eredményesség találkozó 2018. szeptember 14-e. Nincs más örömhír első rész, ahogy még soha nem hallottad.
Köszönöm. Megvan az engedély. Hello Gábor, csúcsra. Hát én nagyon szép napot kívánok valamennyünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen is túl. Ez még mindig a eredményes élet találkozó Isten kegyelméből. És két jó hír, nem, három jó hírem is van. Az egyik, hogy én csak röviden fogok beszélni. A második jó hír, hogy itt van velünk pásztor Majoros Kende, a Biblia Szó gyülekezet vezető lelkésze, és még beszélni is fog. Úgyhogy én annyira izgatott vagyok, hogy tényleg rövid leszek. És itt van drága Sanyi is, és akinek nagyon örülünk, és még nem tudom, hogy elfelejtettük-e már neked ezt a dolgot, hogy nem voltál a múlt héten, de csak állítólag azt mondja a Biblia, hogy a kegyelem uralkodik a keresztény embereknek az életén. Úgyhogy csak egy... Én nem imádkoznék, én meghagynám ezt Pásztor Kendének, és elkezdenénk. Van egy nagyon rövid gondolatom, csak tényleg egy nagyon rövid. Ugye, hogyha most kapcsolódsz be, és most hallasz először eredményes élet találkozót, és azon gondolkozol, miért imádkozunk, vagy miért van nálunk a Biblia, akkor mi azt találtuk, hogy a Biblia egy üzenet, egy hatalmas szuperlénytől, akit mi a szegényes emberi elképzeléseinkkel, vagy megfogalmazásunkkal Istennek hívunk. És egyébként ő is így hívja magát, és még nagyon sok elnevezése van a Szentírásban, hiszen ő nagyon nehezen meghatározható személy, egy szuperlény, aki a szavának a hatalmával hozta létre az univerzumot, aki beszél, és ebben a pillanatban is összetartja a valóságunkat, ezt mondja a Biblia. És nagyon sok mindent elmondhatnánk róla, de én most talán egy jelentős jellembeli dologról szeretnék beszélni, ami alapján megismerhetjük őt, és ez az alázat. Okay, János 1.18, János evangéliuma. Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Ez a szuperlény az idő egy pillanatában úgy döntött, hogy emberré lesz, és emberként bemutatja magát. Ugye hiszünk abban, hogy Isten három személy, de mégis egy, ez a szent háromság, mi így hívjuk. Nem tudjuk, hogy ez hogy lehetséges, de a Biblia beszél róla, hogy egy Isten, de az egy isteni személyen belül három személy van, akik külön személyek, de mégis egyek, és nem tudjuk, hogy ez hogy lehet. És ennek az istenségnek a második személye az idő egy pillanatában belépett a térbe, a mi világunkba, emberré lett, és azt mondta, hogy ha-ho, én itt vagyok, és aki engem látott, az látta mindenható Istent. És utána, miután elvégezte itt a feladatát, és visszament a mennybe, úgy döntött, hogy nem ő fog bemutatkozni minden egyes embernek, hanem minket, akik már egyszer találkoztunk vele, minket fog megkérni arra, hogy mutassuk be őt. És ez egy fantasztikus dolog. Ez a szuperlény, aki mindennek a végső oka, egyet hátralépett, és azt mondta, hogy nem én fogok betolakodni az életedbe, hanem én szépen csöndben beszélek az úgynevezett keresztényekhez. Én kijelentem magam az ő életükbe, az én tetteimet, hogy én ki vagyok, és ahogy megyünk át az életen keresztényként, és remélem, hogy közös az élményünk, hogy csodák között járunk, hogy történnek dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni a körülöttünk és bennünk, hogy változunk, és az életünk dinamikus, egy nagyon tevékeny élet, és közben egyre inkább megismerjük a Teremtőnket, és mi közvetítjük az embereknek, hogy ő kicsoda. És ez egy elképesztő gondolat, hogy Isten ennyire alázatos, hogy azt mondja, hogy Ernő, habár tudom, hogy meg sem fogod közelíteni azt a képet, aki én vagyok, egy picit megismertél belőlem, mert lehetetlenség egy emberi véges elmével azt a végtelen Isten tökéletesen bemutatni. Nem lesz tökéletes a bemutatás, de Isten azt mondja, hogy rendben van, a lényeg rendben van, hogy mutasd be, hogy én ki vagyok az embereknek. hirdez az evangéliumot, és erről prédikáltam Kecskeméten, hogy az evangélium örömhírt jelent, és kérlek, hogy ne csinálj belőle rémhírt, mert ez egy örömhír, hogy Isten szeret bennünket, János 3:15, hogy úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisző benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És én így szeretném bemutatni Isten, nem szeretném megcsongítani az ő evangéliumát, és ez a hatalmas tisztességünk, hogy az embereknek beszélhetünk arról, hogy létezik egy Isten, és figyelj, én tudom, hogy ő kicsoda, és én ismerem őt annyira, hogy merek róla beszélni. Nem lesz tökéletes, rész szerint van bennünk az ismeret, ezt mondja Pál apostol is magáról, nem lesz tökéletes az a kép, de annyira érdemes lesz, hogy bárki, aki ezt hallja, tud hozni egy felelős döntést, és azt tudja mondani, hogy igen, én akarom őt követni. Vagy azt fogja mondani, hogy igen, én nem akarom őt követni. És ez mindenkinek a saját szívén fog eldőlni, hogy az evangélium, az örömhír, az egy fenyegetés lesz a számára, vagy egy nagy lehetőség. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogy számomra az utolsó remény volt, és van akinek egy fenyegetés. De ez nem az evangélium hibája, és ez igazából csak rajtunk múlik. Csak ez lett volna a gondolatom, hogy ez a tisztességünk van, és éljünk vele, beszéljünk az embereknek erről a fantasztikus Istenről. Pastor Kende!
Nem rémhír. De. Szervusztok még egyszer, én Majoros Kende vagyok, amit nem ismertek, és öröm itt lenni veletek, meg ott lenni veletek. Ma az ebédnél volt egy áhítatunk, és minden pénteken, szerdán, hétfőn van így egy áhítatunk, és ez a gondolat, amiről beszéltünk, az ős valami volt, ami annyira húsba vágó szerintem mindannyiunknak, de előtte mennyei atyánk kérünk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot, ezt a pár szót, és aztán, amit Sanyi is meg fog osztani utána, köszönjük, amit hallottunk most Ernőtől, és tényleg kérünk azért, hogy vezesd a gondolatainkat, a szívünket, a te akaratod szerint. Amen. Amikor Mózes, itt a Mózes második könyvének a második fejezetében látott egy egyiptomit, aki vert egy zsidót, aki ugye az ő hát honfitársa, úgy tetszik, bár nem volt honuk, de hogy látta ezt, akkor itt azt olvasjuk a 12. versben, hogy Mózes erre nézett, arra nézett, és mikor senkit nem látott, nem szó szerint így mondja, agyon csapta az egyiptomit, és elrejtette a homokba, és aztán másnap kiderült neki, hogy ez nyilvános lett ez a dolog, és amikor Fáraó hallott erről, a király hallott erről Egyiptomban, akkor meg akarta öletni Mózest. Mózes azonban elmenekült a Fáraó orcája elől, és a Midian földjén élt, és egy kút mellé leült. Ugye a Mózes elmenekült igazából, és ez a gondolat, amiről beszéltünk ma ebédnél, hogy nagyon könnyű úgy élni az életünket, hogy csak így kóborlunk, hogy így csak futunk, vagy csak megyünk egyik helyről a másikra, és hogy igazából ő ott élt ezen a földön, a Midian földjén, ez valahol ott észak-keletre van Egyiptomtól, és ott élt azon a földön, de igazán Mózes elveszítette a lényeget az életéből, és valójában ott élt, de nem volt, nem tartott sehova igazán az életében, csak úgy koborolt, élte az életét, aztán lett családja, juhász lett, de igazából nem tartott sehova az élete. És ez olyas valami, amivel hát elég sokan tudnak azonosulni, hogy a napok tele vannak, de hova megyek. És igazából ez a kérdés, ez valami, ami egy jó kérdés mindannyiunknak, és éppen azért annyira fontos nekünk így a Bibliánk, azért fontos nekünk így Isten, az Istennel való találkozás, mert erre egy nagyon szükségünk van egy válaszra. És hogyha megnézzük ezt a részt itt, akkor Mózes éli az életét, valóban nem unatkozik, nem ül a kezén, juhász lesz ugye, és foglalkozik a juhakkal, és viszi őket erre-arra, és aztán a harmadik fejezetben látjuk ezt, ahol Isten megjelenik neki, ez a harmadik fejezet második versében, és azt mondja, hogy egy égő bokornak a lángjából megjelent neki. Mózes nézte, és azt látta, hogy a bokor tűzzel ég, de nem emésztetik el, tehát hogy nem ég el, hiába van benne tűz, és akkor odafordul és nézi, és meg akarja nézni, mi ez, és Isten megszólítja őt. És ez igazán az egyszerű gondolat, amit így mondani akarok, hogy Mózesnek eltűnt valami az életéből, ami igen-igen jelentős volt. És az nem olyas valami, ami a minden napokban olyan egyértelműen látszik a számunkra. És azért is mulaszthatjuk el ezt a dolgot, mert a mindennapjaim tele lehetnek, és úgy érezhetem, hogy csinálok jelentős, hasznos, fontos, értékes dolgokat, de tartok-e valahová igazából az életemmel. És Mózesnek is erre volt szüksége. Volt egy családja, nevelte a gyerekeit biztos, végezte a munkáját, és rendben volt, de van-e valami több az életemben. És ez az, amiről beszéltünk ott, és amit így szeretnék itt is elmondani ebben a pár percben, hogy amikor, hogy is van? Ja igen, hogy milyen egy turista? Mire jó egy turista? Hányan voltunk már turisták? Gondolom mind. Mit csinál a turista? Valójában az igazság az, hogy semmit. És a turista nem jó semmi. Pénzt költ, igen, de ezen túl másra nem jó a turista. Úgy értem, elmegy a turista valahova, de ő ott nem segít valakinek, ő ott nem ment meg senkit, nem tanít semmit, nem ad hozzá a dolgokhoz semmit, ott hagy némi pénzt, és ennyi. Mert a turistának az a célja, hogy ő jól érezze magát, hogy ő lássa a tájakat, egye az ételeket, megcsinálja a fotókat, tudom is én, és ennyi, a turista ennyit csinál valójában ez az egész. És az azt jelenti, hogy a turistának minden célja önmagában van. Ő jól akarja érezni magát, ő akar jól szórakozni, ő látni akarja a látványosságokat, ő akar jókat enni, tudom is én, jókat inni, nem tudom, bulizni, valamit. Minden célja magában van. Ami azt jelenti, hogy semmilyen hatással nincs igazán a dolgokra, amik ott történnek. Lehet, hogy széthagyja a szemetet, tudom is én, valami ilyesmi. De más nagyon nem. És más hatása nincs. És nem a turizmus ellen beszélek, hogyha itt most van több idegenvezető esetleg, akkor tudjad, hogy nem utállak, vagy valami ilyesmi, nem erről van szó. Én is voltam turista, nyilván. De amit sokkal jobban szeretek, ami sokkal nagyszerűbb, hogyha úgy megyek valahová, hogy van egy célom. Hogy van egy célom ott, és nem rólam szól, hanem valaki másról, valami másról. És ez az, ami Mózes életéből hiányzott. Ott élt a pusztában, és élte az életét, legeltette a juhokat, szerette a családját valószínűleg, normális fickó volt többnyire kívül, amikor megölte azt az ipsét, de élte az életét, viszont nem volt egy igazán jelentős célja. Nem tartott sehová az élete ezért. És ez az, amiért annyira jelentős ez a pillanat, amikor Mózes találkozik Isten jelenlétével. Mert kap egy olyan célt, ami túl van önmagá. Annyira túl van rajta, hogy azt mondjuk rá, hogy természetfeletti. Azt mondjuk rá, hogy örökké való cél. Mert ez Isten céljáról beszél. És annyira szükségem van erre az életemben. Nyilván én lelkipásztor vagyok, én ezzel is foglalkozom, de ez nem csak lelkipásztoroknak szól. Ez mindannyiunknak szól. És nem számít, hogy takarítasz, vagy raktárban dolgozol, vagy ügyvezető vagy mit csinálsz. Szükséged van arra, hogy a napok ne csak tele legyenek dolgokkal, hanem hogy legyen egy olyan célod, ami túlmegy ezen az egészen. És ez az, amiről beszélünk, hogy Isten adhat az embernek egy ilyen célt. De olyan könnyű ilyenné válni, mint Mózes volt, hogy csak kóborlok. Jövök az egyik állomástól a másik állomásig, megcsinálom a dolgomat ott, hétfő, kedszerben, végigmennek. Tele vannak a napok, és észre se veszem, hogy az életem végigmegy, és aztán igazán tettem-e valamit. Mi úgy mondjuk keresztényül, hogy szolgáltam-e valakit, vagy felépítettem-e valakit, vagy tettem-e valami jelentőset másnak az életében. Vagy csak minden rólam szólt, és igazán nem volt semmi hatásom semmire. És Isten ments, hogy ilyen legyen az életünk. Mert akkor egy nap ott leszek a mennyben, és akkor azt kérdezi tőlem Isten, hogy mert én hívő vagyok, ott leszek a mennyben, és Isten azt kérdezi, na és milyen volt Párizsban? Van sok jó fotom. És mit csináltál ott? Hát semmi, csak fotókat csináltam. Ennyi. És lehet, hogy jó fotóim vannak, de tényleg szól-e ez valami többről? És igazán csak ez az egyszerű gondolat, amit el akartam mondani, hogy többre van szükségünk. Szükségünk van arra, hogy ne csak turisták legyünk az életünkben. És megtörténhet veled is, hogy megtöltöd az életed nagyszerű dolgokkal, de csak turista vagy az egészben. És nincsen egy igazán nagy cél ott. És ez a nagy cél, ez onnan jön, amikor találkozom Istennel. és annyira szükségem van erre, hogy találkozzam vele. Mózes tett valami érdekes, tehát ő látta azt a csipkebok, mi úgy mondjuk magyarul csipkebokot, bár nem tudom, hogy miért pontosan, de hogy látta azt az égő bokrot, és azt mondta, milyen érdekes, és elkezdte nézni, elkezdte figyelni, odaadta a figyelmét. És ez az, amire annyira szükségünk van, hogy azt mondjuk Istennek, hogy Uram, én most figyelek rád, és kérlek beszélj hozzám, találkoznom kell veled. A napjaim olyan átlagosak kezdenek lenni, szükségem van valamire, ami több, és ez a tűz, amiről itt beszélünk, és nyilván nem akarok sokat beszélni, lehetne hosszan beszélni erről, de amikor megvan ez a csodálat, és ez a találkozás Istennel, ahol elámulok az ő nagyságán, amiről Ernő beszélt az előbb, hogy ez a szuperlény, úgy mondtad, találkozom ezzel a szuperlénnyel, találkozom Istennel, a mindenek felett valóval, és ott van ez az ámulat, hogy te jó ég, ez valós, és tényleg, akkor kapok egy célt, amiért érdemes menni, és aztán érdemes tenni, és aztán nem csak turista vagyok ebben az életben, hanem valami tényleg tartok valahová, és ez, amire annyira szükségünk van mindig. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Amen.
Sziasztok! Két hónap után újra itt! Hey, sziasztok! Eredményes élettalálkozó! Köszönjük Pásztor Kende, köszönjük Ernő! Jöhettek máskor is. Igaz? Oké, hányan szavazzátok meg, hogy jöhetnek máskor is? A felvétel kedvéért jelzem, minden kéz a magasba lendült. Jól van, oké. Én is jöhetek még? 50%-os részvétel a szavazásban. Tessék, még én is jöhetek. Jól van, oké. Vagy túl közel van a pulpitus, vagy az én szemem romlott el. Jó, lehet, hogy mind a kettő, nem tudom pontosan. Róma 1.16. És elolvasom ezt a verset, és aztán imádkozunk egyet. Ezt Pál apostol mondja, a rómaiakhoz írt levél talán az egyik legátfogóbb üzenet, az egyik legrészletesebb magyarázata annak, amit mi úgy hívunk, hogy új szövetség, a kegyelem evangéliuma, a kegyelem tana talán itt van a legrészletesebben elmagyarázva. És közel az elejéhez, majdhogy nem felütésként mondja, hogy miről fog beszélni. Első fejezet, 16. vers. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy adj nekünk. Nagyon, nagyon nagy szükségünk van rá, hogy halljunk tőled, hogy megérints minket, hogy lássunk téged magasan felemelve, hogy ahogy látunk téged, megváltozzunk, hogy belül meggyógyuljunk, hogy életet találjunk. Olyan életet, amely messze-messze túlmutat rajtunk, ami elég mindenre, ami örök forrás, ami túlbuzog és túlárad rajtunk, és mások is kapnak belőle. Életet, amit elfogadunk, élvezünk és továbbadunk. Csak köszönjük, Jézus, köszönjük, Atyánk, a te drága nevedben. Amen. Amen. Igazából nagyon lelkes vagyok emiatt, az üzenet miatt. Volt egy konferencia a nyáron, volt több is. Hol is volt? Hirtelen akartam mondani. Hol? Vajtán, ez az, Vajta. Minden rendben van az agyammal, csak Vajta. Vajtán volt egy konferencia, gyakorlatilag az ország számos területéről, sok különféle felekezetből, közösségből gyűltek össze hívők, és volt egy témája ennek a konferenciának, és ez igazából Márta és Mária példája volt, amikor vendégül látták Jézust, és Márta az étel körül szorgoskodott, azzal volt elfoglalva, hogy mindent rendbe rakjon, és szolgálja Jézust, és Mária pedig leült az ő lábához, és hallgatta őt. És ebből egy kis vita alakult ki, ahol Márta a végén rászólt Jézusra, hogy hát miért nem szólsz az én testvéremnek, hogy végre segítsen nekem a szolgálatban. És Jézus mondott valami nagyon nehezen elfogadhatót erre a kérésre válaszként. És ez a válasz az volt, hogy Márta, sok minden felől aggódsz, nagy terheket veszel magadra, gondot hordozol, terhet hordozol számos dologban, pedig csak kevésre van szükség. És aztán mond egy nagyon, nagyon szélsőséges állítást. A Bibliában vannak ilyen szélsőséges állítások, amiket a lelkünk valahogy automatikusan kikönnyít, kilágyít. Tehát ez biztos nem mondja komolyan. Tehát ez nem lehet ilyen szélsőséges. Mert amit ott mond az, hogy valójában nem kevés dologra van szükség, hanem csak egyre. Csak egyre. Csak egyre. Ez nekünk túl egyszerű. Ez nekünk túl szimpla. Mi ennél kifinomultabbak vagyunk. Az élet ennél bonyolultabb. Ugye, nem ezt egy gyereknek lehet, hogy be tudod adni, hogy egy dolog elég az élethez, de mi, akik már felnőttünk, tudjuk, hogy hány felé kell figyelni, mennyi felelősségünk van, mennyi kötelességünk van, mennyi minden van az életben. Valójában Márta elég dörzsölt. Valójában Márta egész jól állt hozzá. Márta megfogta a munka végét. Márta, úgy értem, nem került el a valós élet, a két lábban a földön álló élet kötelességeit. Nem úgy, mint Mária, majd ilyen szellemi eledellel ülünk Jézus lábánál, és hallgatjuk őt. De azzal nem lehet kifizetni a villanyszámlát, meg nem lakik jól Jézus sem, és valakinek csak meg kell csinálnia. És most nyilván gúnyolódok egy kicsit, és élesen fogalmazok, de az egésznek van egy végkicsengése, van egy üzenete, ami nagyon erőteljes, és amit viszont nem szeretnék kilágyítani, és ez az, hogy valójában csak egy dologra van szükség. És Mária választotta azt a részt. Mária választotta a jobb részt. Valójában csak egy dologra van szükség. Egyetlen egy dologra. Egyetlen egy dologra. Egyetlen egy dologra. És szerintem ezt nehezen fogadja el egy nem hívő, és talán még nehezebben fogadja el egy hívő. És azon gondolkoztam, és ezen tűnődtem, hogy vajon miért? Tehát miért nehéz elfogadni, hogy egyetlen egy dolog elég az élethez? És ez egy dolog, nyilván nem mondtam ki, de ha most gyorsan írnánk egy röbb dolgozatot, valószínűleg mindenki tudná mondani, hogy hát még a példázatban is benne van, hogy hát ott ült Jézus lábainál, őt figyelte, ő Jézust választotta, hát akkor valószínűleg Jézus az egy dolog, nem? Persze mondhatnánk azt, hogy Jézust hallgatni, bonyolíthatnánk, de szerintem az üzenet az, hogy Jézus, oké, Jézus az egy dolog, amire szükség van. És ezt így hallgatom, és azt mondja, aranyos üzenet, jó, kicsit talán segít, kicsit segít, de olyan nagyon nem segít, mert most persze péntek délután van, jön a hétvége, a hétvégén lehet, hogy elég Jézus, bár a hétvégén sem mindig, de hogy hétfőn reggel nem elég, az tuti. hogy kedd délben, ahogy szoktuk mondani, a matató őrületben, hogy nem elég, az tuti. És amikor a vallásos mulasztásaimra, ne adj Isten bűneimre nézek, akkor se elég igazából. Amikor a rossz én képemre nézek, arra, hogy utálom magam, és ezért kicsit téged is, akkor se igazán elég. Úgyhogy klassz kis üzenet ez, biztos valami hiperszellemi magasságról beszél, valami nem is tudom miről, amihez én nem vagyok elég okos, meg nem vagyok elég, nem is tudom szellemi, hogy ez nekem úgy beüssön, de nekem ez nem üt be. Az élethez egy csomó minden kell gyakorlatilag, és csomó minden kell szellemileg, ne viccelj már, voltál már templomban, jártál már gyülekezetben, hallgattál már prédikációkat, jártál már bibliaiskolában? Hány apró betűs része, mennyi mindenről beszélnek? Hát figyelj, az elején jól hangzott, az evangélium, elfogadjuk, de aztán kiderült, hogy van egy csomó részlet is, még gyülekezetbe kell járni, Bibliát kell olvasni, imádkozni kell, szolgálni kell, evangelizálni kell, törődni kell az emberekkel, törődni kell saját lelkeddel. Ha férj vagy, Úristen, akkor a feleséged és a gyerekeid is rátartoznak. És az igen vízével kell tisztára mosnod őket, hogy fedhetetlenül, szeplőtlenül állíthassuk meg az Úr elé, és nem is tudom, mi minden van még normális, vagy mi az, hogy egy dolog elég. És arra jöttem rá, hogy két oka lehet annak, amiért én azt gondolom, hogy ez az egy dolog, hogy Jézus nem elég. Az egyik az az, hogy Jézus elég lehet egy jó embernek, egy jó hívőnek, de nem nekem, mert én elszúrtam, sok helyen elszúrtam, és valamilyen szinten a hibáim, a hitetlenségem, a mulasztásaim kárhoztatnak engem. És bár Jézus elég lehet, de sajnos én valamilyen szinten diszkvalifikáltam magam. Jézus biztos megáldja az embereket. Jézus biztos megsokasítja a kenyeret. Jézus biztos meggyógyít embereket. Jézus biztos tesz egy csomó mindent, és persze, mert ő csodálatos, de velem nem. Velem nem. És talán tudom is, hogy miért. Nem is kárhoztatom Jézust, nincs is vád bennem. Csak egyszerűen elszúrtam. És biztos helyre tudok állni, meg majd növekszem, meg nem tudom, de alapvetően gyakran az az életélményem, hogy én hiány vagyok ennek az áldásnak, hiány vagyok ennek a gondoskodásnak, hiány vagyok annak a gazdagságnak, ami megvan azzal, hogy én Jézust ismerem, és ő benne bízom. Ez az egyik ok. Nem tudom, hányatoknak az életében van ez ott, néha, vagy gyakran, vagy mindig, vagy időnként, de ez, hiszem, hogy ez az egyik ok. De a másik ennél talán még durvább. Bár mind a kettő elég ahhoz, hogy tönkretegye az életünket. A másik az az, hogy nem szúrtam én el. Kegyelemből van üdvösségem. Megigazultam, tudom, hogy minden bűnöm ki van fizetve, és nincs már semmiféle kárhoztató ítélet ellenem. Nem ezért nem elég Jézus, hanem azért, mert tojik rám. Úgy értem, azért nem, mert ő valamilyen szinten egy nem törődöm Isten. Olyan, mint egy olyan szülő, akinek csak a suli számít. Hogy milyen jegyeid vannak, fiam? Milyen jegyeid vannak, fiam? Fiam! A matek doga hogy sikerült? 4-es lett, apám. Jó. Legközelebb 5-ös legyen. Apa, úgy elmennék a Vidám Parkba. Jó. Majd megyünk. Aztán sose megyünk. Mert őt a jegyek érdeklik. Meg úgy játszanék, meg focizzunk, meg szeretnék turista lenni Párizsban. És azt mondja, hogy nem. Igen, de nem. Nem most. Nem. Más dolgok fontosak. Szeretlek, de alapvetően nem érdekel szinte semmi abból, ami a te életedben zajlik. Ami neked fontos, az nekem nem fontos. És ha velem közös nevezőre akarsz jutni, akkor az egyetlen esély az, hogy azokat a dolgokat teszed fontossá az életedben, amik nekem fontosak. A jegyeket. A jó jegyeket. Nem tudom, hogy kinek van ilyen istenképe, de ahogy így beszélek, nyilván túlzok, és fölháborít titeket, amit mondok, de ha mélyen belenézünk a szívünkbe, valamit ebből talán találunk ott. Hogy Isten nem olyan jó, mint amilyennek mondja magát. Vagy nem is így. Én sose láttam egy ennél jobb Istent. Nekem sosem mutatták meg azt az Istent, aki nem csak a jegyeimmel foglalkozik. Az az Isten, akit én megismertem a Bibliában, bár mondják, hogy ő a szeretet, de a hétköznapokban, ahogy megélem a hétköznapokat, ahogy néha küszködök magamra hagyva a gondjaimmal, ahogy bűntudattal hajtok a melómban, miközben nem a szellemi dolgokkal foglalkozom, és nem szolgálok, vagy amikor szolgálok bűntudattal, mert nem a családommal vagyok, vagy amikor a családommal vagyok bűntudattal, mert nem vagyok a melómmal, és nem vagyok a szolgálattal, mit tudom én? Tehát, hogy amikor élek egy magányos, nehéz, küszködéssel teli életet, aminek szinte nem lehet megfelelni, nagyon nehéz azt mondani a szívem mélyén, hogy Isten, te tökéletes szeretet vagy. Dicsérlek a gondoskodásod, a törődésed és a nagyszerűséged miatt. Mert valójában azt kell mondanom, hogy asszus, nem foglalkozol azzal, amiből az én életem 95%-ban áll. Nem vonulhatok kolostorba, nem mindenkit hívtak el 24 órás szolgálónak. Én dolgozom, munkahelyem van, családom van, gyerekeim vannak. Foglalkozol te ezzel? Anyagi gondjaim vannak, beteg vagyok, nem is tudom, foglalkozol te ezzel? Uram! És zavar van a lelkemben, és amikor azt hallom, hogy Jézus mondja, hogy figyelj, csak kevés dolog szükséges. Aha. Valójában csak egy. Én. Aha. Aha. Figyelj! Ahhoz, hogy te elég legyél, Uram, ahhoz neked feltétel nélkül kéne szeretned engem, és törődnöd kéne az életem minden területével. Különben nem hiszem el. Különben, hadd mondjam ki, nem igaz, amit mondasz. Nem igaz, amit mondasz. Az a szülő, aki nem ad enni a gyerekének, amikor éhes, aki azt mondja, hogy majd, tehát úgy értem, majd, ha jobb jegyei lesznek, majd akkor adok neki, az nem egy szerető szülő. Az a szülő, aki nem is tudom, katonai kiképzőnek képzeli magát a házában, az nem egy szerető szülő. Uram, valószínűleg én tévedek, de most, ahogy mondod, hogy csak egy dolog szükséges, csak egy. Nagyon-nagyon képmutató a mosoly az arcomon, és nagyon halk a halleluja. És erről akarok beszélni. Erről akarok beszélni. Pál erről beszél, figyeljetek. Ez volt a bevezető, és még van 10 percem az üzenet. De nem, figyeljetek, valószínűleg erről sokat fogunk beszélni az elkövetkező hetekben, hónapokban. Lehet, hogy egy sorozat lesz belőle. Végre egy sorozat, nem csak ilyen össze-vissza üzenem, hanem is a rendszerbe szedjük. Mert ezt mondja Pál, figyelj, mert nem szégyellem az evangéliumot. Miért mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot? Nem szégyellem az evangéliumot. Azért, mert sokan szégyelték. Azért, mert sokan Pál korában azt, amit ő hirdetett, az üzenetet, az örömhírt, amiről Ernő beszélt, az Istentől jövő üzenetet, amely egy örömhír, érted? Csak egy dolog szükséges, és érted, ez egy örömhír. De hát nem az, de az, mert az, amiről beszélek, az evangélium, az nem az, aminek te gondolod, az nem az, aminek a vallásos szíved reméli, az nem az, aminek az emberek 90%-a mondja, hanem ez az én evangéliumom, mondja Pál, ez Jézus Krisztus kegyelmének az evangéliuma, ez az a csodálatos evangélium, amit hidd el, még sohasem hallottál úgy, ahogy kellene. még soha. Én sem. És csak egy dolog szükséges. És figyelj, itt rövidre zárom, az az egy dolog, az nagyobb annál, mint amit el tudsz képzelni. Az lefedi az életed minden területét. Az örök életet adott neked feltétel nélkül, és nincs semmi és senki, ami közéd állhatna. A bűneid nem állhatnak Jézus Krisztus is közéd. Úgy értem, a mulasztásaid, a hitetlenséged, a hitehagyásod, a visszacsúszásod, semmi nem állhat közéd és Jézus közé. Levegő nem fér közétek, ő vele van, és soha el nem hagy, soha el nem fordul. Ő a te Istened, és ez az ő dicsősége. Kifizette az árat, soha senki nem követelheti az árat, amit ő kifizetett. Kész van, te vagy a haszon élvezője. Ő megtette, és annak, amit ő tett, a hatása örökké, folyamatosan érvényes rád, soha meg nem gyengül, soha el nem csitul. És amit ő tett, az nem csak arról szól, figyeljetek, nem csak arról szól, hogy megigazultál, és megmenekültél a kárhozattól, hogy örök életed lett. Pecsét benne van az útlevélbe, mehetsz a mennybe. Hogy addig mi lesz, nem tudom, sok sikert, húzzál bele. Nem, ez nem lenne egy helyes istenkép, ez egy torz kép lenne, ez egy csonka kép lenne. Ha egy apa tud a gyerekének jó ajándékot adni, tudod, aki tudod, kenyeret kér tőle, nem adunk neki kígyót, nem adunk neki követ, mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. Aztán keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyebet ráadásba megadok nektek, minden egyebet ráadásba. Isten országa pedig megigazultság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Megigazultság, ez már a tiéd, békesség, ami ebből jön, és a Szent Szellem által való öröm, ami megint ebből jön. Isten országát nem kell keresned, nem kell olyan szinten keresned, hogy hol van, mert ha nem találod meg, bajban vagy. Amikor elfogadtad Jézus Krisztus, mint a megváltódat, megtaláltad Isten országát. Amikor elkezded keresni, mindössze emlékszel rá, mi lesz velem ma, küszködnöm kell. És edésre azt mondja, keresd az én országomat, jó, hol van az? Nincs távol tőled, ott van a szívedben és a szád. És ez micsoda? Ez az, hogy megigazultam, és kimondom, megigazultam, igaz vagyok, ahogyan ő igaz. És ez semmi nem tudja megváltoztatni, és ettől békességem lesz. Úgy értem, nem igaz az, hogy Isten elfordult, nem igaz, hogy elszúrtam, nem igaz, hogy a teljesítményem valamilyen szinten is számít, nem számít, egyetlen egy teljesítmény számít. A mindenható Isten tette a Golgotai kereszten, elvégezte egyszer s mindenkorra. Erre emlékezz, keresd Isten országát. És az igazságát, ami megint a megigazultság, ezerszer prédikáltunk róla, megigazultál, emlékezz rá. És ezzel együtt, figyelj, ráadásban, minden a tiéd, Róma 8.28. De itt Máté 6-ban pedig keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb hogy adatik meg? Ráadásban. Miért küszködünk akkor az életben mégiscsak? Miért van az, hogy mégiscsak azt élem meg, hogy egyedül vagyok, hogy a dolgok nehezek, hogy ahelyett, hogy Isten áldana, akadályokat állít elém, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy az élet részletkérdéseiben, a nagy bajokban és a kicsikben, mintha magamra maradnék, és könyörögnöm kéne Istennek, hogy segítsen egy kicsit, de ő közömbösen áll a háttérben. Miért érzem ezt? Azért, mert elfelejtettem az evangéliumot. Mert kiléptem az evangélium bevégzett munkája alól, és elkezdtem a saját teljesítményemre, a saját erőfeszítéseimre építeni. Mert megváltozott a képem Istenről, nem Isten változott meg, hanem én húzottam vissza tőle. Én kezdek el valami mást gondolni róla, hogy olyan mester, aki szigorú, és aki ott is arat, ahol nem is vetett. Pedig Isten mindent nekem adott ingyen ajándékba. És szeretőbb, gondoskodóbb, gyengédebb, törődőbb, mint amit valaha el tudnék képzelni. És mit vársz tőlem, Uram? Emlékszem, még prédikáltam is róla, kimentem az erdőbe, ki voltam borulva 2 év szívás után, úgy értem, mit akarsz tőlem még? Semmit, sose akartam semmit. Én adok neked, én adtam neked, elfelejtetted, hogy mit kaptál. Csak elfelejtetted, hogy mi a tiéd. Fiú vagy, örökös, Mindenem a tiéd. A tékozló fiú, amikor hazajött, az otthon maradt fiú, azt mondja, hogy apám, neki levágtad a hízott borjút, nekem meg még egy kecske gidát sem. Úgy értem, hogy van ez, hogy az a tékozló, aki elherdálta a vagyonodat, így mindent, nekem meg semmi. És az atya kiment hozzá, és azt mondja, figyelj, nem értem, te mindig velem voltál, mindenem a tiéd, csak nem elfelejtetted, hogy a fiam vagy, csak nem elkezdted azt gondolni, hogy te egy vagy a szolgák közül, csak nem elkezdted azt gondolni rólam, hogy én nem is az vagyok, akinek mondom magam, a te szerető atyád, aki ha mindent elszúrtál volna, ha mindent eltoltál volna, ahogyan az öcséd, akkor vártam volna, hogy visszagyere, és rohantam volna eléd, és csókoltalak volna, és neked is levágtam volna a hízott borjút, és a te ujjadra is gyűrűt húzok, és te rád is új ruhát adok, mert én vagyok a te szerető Istened, ne feledkezz meg rólam, ne feledkezz meg arról, amit tettem érted, ne feledkezz meg az én valóságomról, mert annyi minden másról lehet beszélni. De csak egy evangélium van, csak egy örömhír van. Jézus Krisztus evangéliuma, ami óriási. Ugyetem, figyeljetek, nem értitek. Ugyetem, ha most elkezdtek unatkozni, dühös leszek. Nem értitek, figyeljetek. Az evangélium az nem az az unalmas vasárnapi üzenet, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt harmadnap, és nekünk örök életünk van, hanem a világtörténelem legnagyobb eseménye, másképp mondom, az egyetlen jelentős eseménye, aminek a hatása mindent megváltoztatott az életedben, és figyelj, mondom az ellenkezőjét, ha ez nem jó neked, ha ez nem elég, ha nem ez a megoldás, figyelj, nincs mellette alternatívád, nincs mellette semmi más, nincs jótett, nincs igyekezet, nincs megfelelés, nincs gyülekezet, nincs szolgálat, nincs semmi, Isten semmi nem érdekli, csak a fia. Csak a fia, te megelégszel vele, te állsz benne, te élsz benne, te elégedett vagy vele, hiszed még, emlékszel még rá, reggel föl tudsz úgy kelni, és azt mondani, hogy köszönöm, hogy megigazítottál engem, hogy azt, aki bűnt nem ismert, oké, atyám, Jézus bűnné tetted, értem, hogy én pedig a te igazságod lehessek, azt hiszem, 1 Korintus 5.21, talán, a te igazságod lehessek ő benne. Én Isten igazsága vagyok. Én Isten igazsága vagyok. És amikor elkövetek egy bűnt, oké, elkövetek egy bűnt, el tudjátok ezt a félelmetes dolgot képzelni, hogy én elkövetek egy bűnt. Mondjuk azt, hogy vagy valami durvát lopok. Slinglof Sanyi lop. Bemegy egy nagy áruházba, és akar magának venni egy 25.000 forintos ilyen kis Winchestert. De olyan kicsi, ahogy ott van a kezében, belecsúszik a zsebbe. És megy kifelé, kicsit aggódik, hogy mindjárt sípolni fog, és nem sípol. És lenyúltam egy 25.000 forintos vinyót, és örülök neki. Ebben a pillanatban én Isten igazsága vagyok. Vigyázz, hogyan válaszolod meg ezt a kérdést. Nagyon vigyázz, hogy hogyan válaszolod meg ezt a kérdést. Ez az a pont, ahol megalkusszunk a törvénnyel. Ez az a pont, ahol a kegyelmet kisebbnek vesszük, mint ami. Ez az a pont, ahol hozzáad a lelkünk a rendszerhez, hozzáad valamit, amit nem szabad. Mitől voltam igaz, mielőtt lenyúltam a vinyót? Mitől voltam igaz? Krisztus vére, a bevégzett munka, volt-e bármi más, ami hozzátett ahhoz, hogy én igaz legyek? Krisztus vére fizetett a múlt bűneiért, és a jelen bűneiért, a jövőért nem, ugye? Meg a vinyóért azért is fizet. Itt a kérdés, fizetett-e Jézus vére a vinyóért? Válaszold meg a kérdést! Válaszold meg, fizetett? Akkor te mit követelsz, és milyen jogon? Milyen jogon mered beárnyékolni az evangélium hatalmát és erejét? Milyen jogon mered megkérdőjelezni az elvégzettségét? Mert megteszi a kis gonosz lelkünk, amely teljesítménycentrikus, amely hallja, hogy kegyelemből, de oda bent arra gondol, hogy jól fogom csinálni, és igyekezni kell. És persze kegyelem, de az oda kell tenni magad. És persze értjük, hogy nem megyünk ki és ölünk le egy lett falut, csak azért, mert lehet. Értjük, de ne tégy hozzá, mert abban a pillanatban már egy másik evangéliumban hiszel, és már egy másik, lehet, hogy egy másik evangéliumot hirdetsz. De erről majd legközelebb fogunk többet beszélni. Amiről most szeretnék, az Róma 1.16, ahol Pál azt mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen ez Isten hatalma. Mi a Isten hatalma? Az evangélium. Nem ár az az uncsi, hogy Jézus Krisztus meg... Nem, ez dynamis a szó. Ebből származik a dinamit szavunk. Úgy értem, Isten természet feletti hatalma ebben van. Ebben van. Úgy értem, hiányod van az életben? Fogyatkozásod van az életben? Isten hatalmát keresed? Figyelj, nem találod sehol. Nincs sehol. Csak az evangéliumban. Jézus Krisztus meghalt. Ő Isten. Ő elvégezte. Ő megcsinálta. Ő a középpontja mindennek. Ő benne fog Isten az eljövendő korokban egybefoglalni mindent, ami a mennyen és ami a földön van. Ő benne szerkesztett össze mindent. Ő maga Isten. Aki egy ilyen hihetetlen tettet hajtott végre, hogy meghalt helyetted, érted, és aztán él benned, érted. Hihetetlen. Úgyhogy ez Isten ereje, de mire? Minden hívőnek üdvösségére. Kiknek az üdvösségére? A hívők üdvösségére. Mi a feltétel? Mi a feltétele annak, hogy te legyél az a kategória, akinek az üdvösségére van? Azt se tudjuk, mit jelent még ez a szó. Ez egy ilyen keresztény, nesze semmi fog meg jól, ezt fogjuk mindjárt megnézni. De kik vannak a csoportban? Akik hisznek. Zsidók 11.1, a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, illetve a reménylet dolgok valósága. Ez mindössze arról szól, hogy valami, amiről, amit nem látsz, amit nem tudsz megtapogatni, amit az érzékszerveinkkel nem tudunk lefedni, de információnk, hiteles információnk van róla, azt valóságnak fogadunk el. A hitről fogok még sokat beszélni az elkövetkező hetekben, forradalmi felismerésem van a hitről, félreértettük, lehet, hogy te nem, lehet, hogy én sem mindig, de ezt így ki kell, oké, a hit az, hogy mit tartasz valósnak. Mennyire kell valósnak tartanod a nullánál jobban? Mi kell még, hogy üdvössége legyen az evangélium? Pogányoknak? Pogányoknak! Arra gondolsz, hogy a rómaiaknak, akik sok istenhitben éltek, és teljes erkölcsi fertőben éltek, nekik üdvösségük lesz, ha mit csinálnak? Levetkőzik a fertőt. Úgy értem, a kis történelemből utána néztek, a római birodalom azért hullott szét, mert erkölcsileg olyan laposra kerültek, hogy széthullott az egyén, széthullott a család, és gyakorlatilag az alapelemeiből alulról omlott össze a birodalom. Nemi betegségekben, és nem tudom miben haldokolt a fél ország. Szóval akkor mi kell a görögöknek? Meg a rómaiaknak, hogy üdvösségük legyen? Hit, mi kell még? Kötekszem, semmi. Oké, nagyon fontos, semmi. Hit általi üdvösség. És akkor itt jön a szó, hogy üdvösség. A szó a görögben a szotéria, ami a következőt jelent. Szabadulás, megmentés, üdvösség. Biztonság, oltalom, védelem, épség, egészség, őrzés, megtartás. Oké, tehát jelenti... A szó egyik oldalán az üdvösséget, a megmenekülést, a szellemi kárhozattól való megmenekülést és a megigazulást, bár később fogjátok látni, hogy többnyire két külön szót használ erre. Pál és az összes többi szerzője az Új Szövetségnek mindig ezt a kettőt párhuzamosan mondja, kegyelem és békesség eiréné, vagy megigazultság és szotéria, üdvösség. A két szót mindig egymás mellett említi. Nem csak azt mondja, hogy üdvösség, nem csak azt mondja, hogy megigazultál, hanem megigazultál és üdvösséged van. Nem csak azt mondja, hogy kegyelmet kaptál, hanem kegyelmet és békességet, majd ezt a szót is megnézzük, ami szintén egy hasonlóan gazdag kifejezés, fizikai jólétet, fizikai gondoskodást, fizikai törődést von magában, foglal magába. Amikor Jézus az evangéliumról beszél, az örömhírről, akkor nyilván beszél az újjászületésről, arról, hogy örök életünk van, és ez visszacsinálhatatlan, de ugyanígy beszél arról is, hogy én szeretlek téged valóságosan, a hétköznapokban. Én szotéria téged, érted? Szotéria. Én azt szeretném, hogyha biztonságban lennél, ha oltalomban lennél, ha védelemben, épségben, egészségben lennél. Én őrizlek, én megtartlak, én megmentlek és szabadítlak téged az életed minden területén. Én üdvösséget is hoztam. Úgy értem, amikor Isten elnevezte a fiát, hogy hívták? Hogy nevezték el a fiát? Jézusnak, ami a hébelben a Yeshua. Ugyanezt jelenti a szó, üdvözítőt hozott nekünk. A szabadulást, ezt jelenti szabadulás, megmentés, jólét, biztonság, győzelem. Jézus nevében benne van, hogy én jólétet hozok neked, győzelmet hozok neked, biztonságot hozok neked. Figyelj, én vagyok a szerető Isten, el tudod képzelni, hogy én egy csonka, önmagammal meghasonló lény vagyok, aki a jegyeidre hajtok, és tojok arra, hogy éhezele vagy sem, hogy tojok arra, hogy el akarsz menni a Vidám Parkba, hogy az életed ámblok úgy egyben nem érdekel, csak a jegyek? El tudod ezt képzelni? Mert sokan prédikálják ezt. Mert sokan hirdetik, és ördögi, démoni, a pokol fenekéről jövő tanítás, ami azt okozza az emberek szívében, hogy megkeserednek Istennel szemben, igyekeznek jó képet vágni a vallásos hétköznapokban, igyekeznek jó képet vágni a templomban, és dicsérlek, Uram, dicsérlek, de a belső tapasztalatában, a belső megélésében azt mondja, hogy figyelj, te nem vagy szerető. Ha nem törődsz velünk, nem vagy szerető, és ez egy hazugság, mert Isten törődik, ez a neve, Jézus, üdvözítő, megmentő, szabadulást, jólétet, biztonságot, győzelmet hozó, szabadulást, jólétet, biztonságot, győzelmet hozó. Mi a te neved, Jézus? Szabadulást, biztonságot, jólétet, győzelmet hozó. Hiszed-e ezt? Vagy elfelejtetted? Keresed-e Isten országát és igazságát? Vagy ehelyett a saját cselekedeteid, a saját tetteid, a saját jóságod alapján próbálsz kicsikarni valamit Istentől, amit amúgy nem akar odaadni? Hitben élsz, vagy hitetlenségben? És sokan hisszük azt, hogy élünk hitben, de egy másik Istenben hiszünk. Egy olyanban, amelyik nem létezik. Egy olyanban, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Egy olyan Istenben hiszünk, akitől ki kell csikarni az áldást. Egy olyan Istenben hiszünk, amit az ördög festett elénk, amit az ember megromlott természete festett elénk, és az eredetit, akit Pál nem szégyel, akinek az evangéliumát nem szégyelli, mert az Isten ereje minden ember üdvösségére, minden hívő üdvösségére, azt az evangéliumot lehet, hogy elfelejtettük. Lehet, hogy elfelejtettük. És figyeljetek, és itt ez lesz az utolsó gondolatkör, még adjatok egy pár percet. Szotéria, oké, alig értem. Yeshua, lehet, hogy olyan nagy vagy, és olyan jó szívű, olyan jóságos, olyan szerető, hogy ha csak te vagy nekem, akkor az elég. Lehet. Mert ha Jézus ott nem hazudott, és ő igazat mondott, hogy csak egy dolog szükséges, én, akkor Istennek feltétel nélkülinek kell lennie velem. Az életem minden részével törődnie kell. És figyeljetek, itt jön talán, nem tudom, hogy ez a harmadike, de jó, ha kimondom, valóságosan be kell avatkoznia a három, illetve négy dimenziós világunkba. Egy csodatévő Istennek kell lennie. Lehet, hogy nem kell a bort vízzé változtatnia, vagy a vizet borrá, vagy nem kell vizen járatnia, de valósan be kell avatkoznia a fizikai világ rendjébe. Ha ezt nem teszi, ha tudod, ilyen sterilen hátra lép, és boldog újja, hogy tud, de én veled vagyok, ha nagy lesz a baj, majd megveregetem a hátadat, akkor hol az a szeretet? A fiam nem megy föl az emeletre, mert fél a sötétben. Ha azt mondom neki, hogy figyelj, én itt lent vagyok, ha valami baj van, majd kiabálj. Na, apa, ne viccelj, ez nem jó megoldás. Nem az a baj, hogy baj lesz, tudom, hogy nem lesz baj, csak félek a sötéttől. Erre az a megoldás, hogy velem jössz. Tehát az életem nehéz, nem bírom már. Nekem ne mondd, hogy velem vagy szellemben, hanem segíts, basszus, mert nem bírom tovább. És ez ezt jelenti. Ezek a szavak ezt jelentik. Ezt az evangéliumban benne van, hogy én az életemet adtam érted és neked, hogy én segítek, hogy én valóban itt vagyok. Hiszed ezt? Építesz erre? Számítasz erre? Ebben a rendszerben vagy még? Igen, de nem, mert nem ezt tanultam, de én ide be akarok jönni, én ezt hinni akarom. Igaz ez? És ahhoz, hogy segítsek, egy kicsit segítsek jobban megérteni ezt az Istent, amit mondani akar, figyeljetek, tudjátok, hogy elkészült az Ószövetségnek egy görög fordítása. Ezt úgy hívják, hogy Septuaginta. Héber szöveget fordítottak görögre. Krisztus előtt 70-nel ez elkészült, és gyakorlatilag amikor, tehát van egy szó, tehát amit gyakran fordítottak, gyakran szerepel az Ószövetségben, ez a shalom szó. Shalom. Shalom. És amikor a shalom szót fordítják, 6 vagy 7 különféle kifejezésre fordítják, de a leggyakrabban a szotéria szót használták a görögben, amikor a shalom szót akarták leírni. Az összes többi jelentés is, tehát az összes többi görög szó, amit használtak, az is hasonló jelentésű, talán nem olyan színes, hol az egyik, hol a másik tulajdonságát emeli ki, de legtöbbször, amikor a shalom szót le kellett fordítani, a szotériát használták. Úgyhogy ha csalunk egy kicsit, de ha azt mondjuk, hogy Isten változatlan, Isten ugyanaz, és az ő üdvösségét akarjuk megérteni, akkor lehet, hogy a shalom szó elemzésével kapunk egy képet róla. Akkor lehet, hogy olvashatjuk így, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívő shalomjára. Minden hívő shalomjára. És akkor ezzel befejezzük. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a szó, hogy shalom. Oké? Megnézhetjük? Kíváncsiak vagytok? Figyeljetek, nagyon fogjátok szeretni. A szónak gyakorlatilag 6 különféle jelentése van. És hadd mondjam azt, hogy egy gigantikus szó. Ha ilyen szó nincs, akkor ezt ki kellett volna találni. Ez az áldás mondásnak a legteljesebb szava. Ugye nem shalom, béke veled. Ugye, de ez tudod, mit jelent? Ez nem csak azt jelenti, hogy béke veled, hanem jólét neked, egészség neked, lelki békesség, belső erő, shalom neked. És olvasom, 6 különféle jelentése van. Az első, teljesség. Egészség, hiánytalanság, kivétel, nélküliség számszakilag. Tehát, hogy legyél hiánytalan, legyél egész, ne hiányozzon belőled semmi, legyél teljes, ne légy semminek a fogyatkozásában, ez egy számszaki teljesség, A második, épség, egészség, hiánytalanság, ez a testi épségre, fizikális egészségre utal, Épség, egészség, hiánytalanság. Amikor Isten azt mondja, hogy shalom, üdvösség neked, hogy Jézus Krisztus, az evangélium, Isten dinamisza, ereje minden ember üdvösségére, szotéria, vagy mondhatnánk, hogy shalomjára, akkor azt mondja, hogy teljes légy számszakilag, és teljes légy egészségileg. Épp legyél és hiánytalan. A harmadik. Boldogulás, jólét, jómód, ez az életkörülményekre vonatkozik annak a tekintetében. Boldogulás, jólét, jómód. Jelent ez dúsgazdagságot? Nem tudom, nem, valószínűleg nem, az nincs benne. De jólét, jómód és elégedettség az benne van. Boldogulás, jólét, jómód, boldogulás, jólét, jómód. Hányan szeretnétek így élni? Hát hogy ne szeretnénk? Nehogy már elhiggyem, hogy jaj, nem, mi szellemi hívők vagyunk. Mi szellemi táplálékkal táplálkozunk. Urunk, nekünk nem kell, hogy adj, mert mi hálásak vagyunk csak azzal, hogy tudjuk, hogy örök életünk van. Mire Isten azt mondja, jaj, aranyos vagy, hogy ennyire hálás vagy, megvárjuk egy picit, hogy a 3-4 év córesz után hogy gondolkozol, de megjegyzem, nem teszel nekem semmilyen szívességet azzal, hogy úgy mutatsz be, mint aki nem akarnék neked boldogulást, jólétet és jó módot adni. Melyik szülő az, amelyik, kisfiam Benji, fölkészítlek a jövőre, szegény leszel és csóró, ezen fogok dolgozni, de nagyon szeretlek, sose viszed semmire, semmiben sem fogsz boldogulni, vagy ha mégis, akkor az véletlen lesz. De ebben én abszolút a partnered vagyok, és támogatni foglak ebben. Ha-hó! Ha-hó, van itthon valaki? Hol fér ez össze egy szerető Istennel? Hol van ennek a képnek bármilyen szinten dicsősége? Hol van ennek dicsősége? És persze értjük, hogy háború idején nem engednek szabadságra senkit. Persze értjük, hogy néha vannak nagy célok, amiknek a fényében, tudod, csomó mindent semmibe veszünk. Oké, amikor ott ülök a lövészárokban, akkor nem az a kérdés, hogy tudod, békességem is jó módon van-e, hanem az, hogy fejbe lőnek engem, vagy a társamat, és hogy mikor kell kiugrani, rohanni, és akár az életemet is adom. Ezt én értem. De nem látom az új szövetségben, hogy egy emberi élet teljes időszaka a háborúról szólna. Nem látom azt, hogy Isten ne lenne olyan nagy, hogy háborús időkben is adna pihenőt. Sőt, inkább azt látom, hogy a normális élet az az, hogy sálomban élünk, és a sálomból fölvértezzük magunkat, és elmegyünk harcolni. És ha élünk, visszajövünk, és dicsérjük az Urat, ha meghalunk, az Úrral vagyunk. Van erőnk, van életünk, van, mert Isten velünk van, és ad nekünk. Az életünk minden területe bizonyítja. Hiszem én ezt, és hadd legyek őszinte veletek, nem hittem. Ezeket az igéket kellett elolvasnom, ezeket kellett látnom, ezeknek kellett rám parancsolniuk, hogy Sanyi, elveszítetted, elfelejtetted. Nem beszéltél butaságot, azt hiszem nem beszéltél butaságot, de a szíved mélyén elfelejtetted, hogy ki vagyok én valójában, és mit adtam neked. Boldogulás, jólét, jómód. A negyedik, béke, nyugalom, elégedettség, megelégedettség mentálisan. Figyeljetek, 2 év telt el az életemben úgy, hogy nem volt egy normális napom. Minden nap szorongással ébredtem, pánikrohamokkal telt az egész napom, és alig vártam, hogy délután legyen, amikor elmúlik, és nem akartam lefeküdni, mert tudtam, hogy másnap reggel az őrülettel fogok ébredni. Teljesen mindegy, hogy mit van, teljesen mindegy, hogy mennyire vagy nagy ágyú, amikor a lelked széthullik. Amikor a lelked szintjén, legbelül, ahol békességnek, örömnek és nyugalomnak kéne lennie, félelem és pánik uralkodik. Ez téged nem érdekel, Uram? Csak a jegyek? És azt mondja, hogy nem, nem, távol legyen, nem, nem. Én sálom, én békét, nyugalmat, elégedettséget, megelégedettséget akarok adni neked mentálisan. Belső erőt, amely a legnagyobb viharban is kitart. Én bele akarok nyúlni a lelkedbe és azt meggyógyítani. Én vagyok a te sálomod. Számszakilag, egészségileg, anyagilag és mentálisan. Evangélium. Egy örömhír. Mennyire örömhír? Átfogóan, teljesen. Miért? Mert csak egy dolog szükséges. Ha az örömhír ilyen, ha Isten ilyen, hogyha a bevégzett munka ilyen, akkor értem, hogy miért csak egy dolog szükséges, mert ez mindent lefed. Akkor nem kell egy másik Isten. Akkor nem kellenek a jó tetteim. Akkor nem kell kikönyörögnöm valamit Istentől, amit már régóta adott. Hanem csak hinnem kell azt, amit mindig is mondott. Csak megmaradni abban, ami mindig is az enyém volt. És élni vele. Az ötödik, jelentése a Shalomnak. Békesség, barátság, harmónia Istennel és emberekkel. Békesség, barátság és harmónia. Úgy értem, voltál már olyan házban, ahol veszekednek? Voltál már olyan gyülekezetben, ahol meghallgatod az üzenetet, és jobb lett volna, ha nem hallod? Voltál már olyan helyen, ahol nincs békesség ember és ember, Isten és ember között? Ahol az evangéliumot elfelejtették? Ahol nem kegyelemmel néznek egymásra? Hát hogyne? És Isten azt mondja, hogy én vagyok a te Shalomod. Én hozok békességet, barátságot, harmóniát a gyülekezetbe, hozok a barátaiddal, hozok a te életedbe. És a hatodik, csendesség és zavartalanság, és ez konkrétan a külső háborgatástól, a háborútól, csendesség és zavartalanság. Vannak ellenfeleid? Én velem találják szembe magukat. Shalom neked. Háború tört rád. 91. Zsoltár. A fenséges hajlékában, a mindenható árnyékában. Ha ezren is esnek el felőled, és tízezren, hogy van jobbot felől, vagy valahogy így van, téged nem ér el. Téged nem ér el. Ez az evangélium, amiben hiszel? Én nem tudom, de ez az az evangélium, amit Pál hirdetett. Ez az az evangélium, amit nem szégyel. Ez az az evangélium, amely elég mindenre. És minden, ami ennél kevesebb, íme én vagyok a bizonyíték, nem elég. Ha bevégzett munka, nem bevégzett. Ha a lenyúlt Winchester engem eltávolít Istentől, akkor nekem annyi. Mert bár a Winchestert nem nyúltam le, de ítélkeztem, féltem, hitetlen voltam. Ugyanúgy bűn. Hányszor hallottam, hányszor tanítottam talán én is, hogy a bűnöd elválaszt téged Istentől, hogy Isten visszalép tőled, és megvonja a közösségét veled, amikor vétkezel. Bocsánatot kérek ezért a tanításért, visszavonom. Nem hiszem ma már. Mert ha ezt megteszi, nekem végem. Mert pont ott, amikor elszúrtam, van a legnagyobb szükségem az ő jelenlétére. Csak ő tud kihúzni engem, én magamat nem, a saját hajamnál fogva nem. Sohasem. És ő nem is lép vissza. Hol van az igében, hogy visszalép? Hol van, hogy megszakítja veled a közösséget? Hol olvasod? Hol van a vers? Hanem nem azt mondja, hogy én veled vagyok, soha el nem hagylak, soha el nem távozom tőled, a bűneidről többé nem emlékezem meg. Most emlékszel rá, vagy nem? Nem emlékezem meg a bűneidről többé. És te is számítsd magad halottnak a bűnnek, és élőnek Istennek. Én elvégeztem a számítást, mondja Isten. Kifizettem a bűneidet. És tudod, hogyha sok gondod van a bűneiddel, majd én dolgozom rajtuk. Hidd el, megvannak a módszereim. Szeretlek, és ki foglak nevelni belőle. De az új szövetség, a kegyelem az kegyelem, és nem alkuszunk bele, és nem teszünk hozzá, és nem veszünk el belőle. Mert ez Isten ereje minden hívő üdvösségére, legyen az görög vagy zsidó. És Pál nem szégyelte ezt az evangéliumot. Támadták miatta. Kiközösítették miatta. Újra meg újra megvádolták vele, hogy liberális teológiát prédikál. De nem tette. Csak elég bátor volt ahhoz, hogy azt prédikálja, ami megvan írva. Talán egy teljes hónapja nem szorongtam egy pillanatot sem. A félelem eltűnt. Valószínűleg ennyire vagyok tőle. De itt közte ott van az Úr. Az én lelkemben semmi sincs rendben. De nem is kell. Ez az evangélium elég. Egy dolog szükséges, és ő elég. és nem tudom, hogy Isten mit csinál, de jó napokat várok, jó dolgokat. Reggel fölkelek, és azt mondom, hogy ez az a nap, amit az Úr szerzett. És ő nem egy zsugori úr, ő az evangélium, ő az, aki ad, ő egy adakozó Isten. És ő ad nekem, nem tudom, hogy mit, szuverén azt tesz, amit akar. De ha a jellemét megkérdezett tőlem, akkor ezeket az igéket keresem, akkor a kereszten gondolkozom, akkor ezeket a szavakat olvasom újra, akkor azokat a sarokköveket veszem elő, amiket ő lefektetett, hogy ő bűnné lett értem, hogy én Isten igazsága lehessek ő benne, hogy keressem először az ő országát és igazságát, a benne való megigazulást, és minden egyéb ráadásban, akkor a sálomra gondolok, a szotériára, akkor arra gondolok, hogy nem akarok hozzátenni és elvenni belőle, hanem ezzel élni, 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 élni. Lehet, hogy ez lesz az új sorozatunk. A Pál evangéliuma, vagy az evangélium újrafelfedezése, vagy talán Galácia 1-ből nincs más evangélium. Talán ez. Nincs más evangélium. Nincs más evangélium, és az eredeti, az elég mindenre. És én megvallom nektek, hogy az eredetit még sose láttam, ahogy kellett volna. Csak hírből hallottam róla. És bocsánatot kérek minden vasárnapi üzenetére, amikor untam, hogy az evangéliumról prédikál a lelkész, nem valami izgi részletről, hogy én mit csinálhatnék, milyen módszer, meg hogy kell élni, meg hogy tudok kicsikarni valamit. Mert nem láttam, hogy az az evangélium, amiről beszélt, az az, ami elég mindenre. Ez az evangélium, az a kötelék, amely Istenhez köt engem, és őt hozzám, és soha el nem távozunk egymástól. Egy teljes üdvösség, egy teljes megigazulás, egy teljes evangélium. Amen. Amen. Mennyei atyánk, mekkora dolog, hogy a fiadat adtad. Én nem tenném senkiért, soha, de te odaadtad. És vele együtt mindent. Ő a teljes és tökéletes válasz mindenre. Ő tőle, általa is érte van minden. Nem szégyeljük az evangéliumot, mert ez a te erőd minden hívő üdvösségére, az én üdvösségemre is, a megmenekülésemre, a sálomra, a szotériára. Köszönjük, Urunk! Köszönjük! És ha ilyen nagy vagy, ha ennyire jó vagy, akkor elég vagy, te egyedül elég vagy mindenre. És én is a jó részt választom. Én is a jó részt választom. Azt, amit senki se vehet el tőlem. Senki se vehet el tőled. Köszönjük, Urunk! És hogyha esetleg úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor bizony erről beszéltünk, hogy ő minden, ő benne minden a tiéd, csak fogadd el egyszerű hit által. El tudod képzelni, hogy ő van, és hogy ő megmentett téged? Ha igen, ha nullánál jobban, ha egy pici esélyt adsz neki, akkor Isten ezzel a picivel, a pici hittel örök életet ad neked. És minden, amiről beszéltünk, a tiéd. Hiszed-e ezt? És csak a szívedben mondd, hogy hiszem, atyám, hiszek benne, Jézus, adj nekem örök életet. És ő örök életet ad neked. Ámen, és ámen, ámen. Köszönöm. Kit és mikor fognak megkövezni ezért?